Tehát legyen ez a mai napi idézetünk, csak azok lesznek közületek igazán boldogok, akik keresik és megtalálják módját annak, miként lehet szolgálni. Na most ez nehogy félreértsük ezt a dolgot, tehát itt, ahogy kimondta ezt Albert Schweitzer mondta, a 20. századnak volt egy, hát manapság, tehát úgy mondanák, hogy humanistája, ugye, aki orvos volt, és Afrikában alapított több kórházat is a saját vagyonából, úgymond önzetlenül, és amellett nagyon szépen orgonált, tehát több orgonafelvétel, művész ilyen orgonált is. Érdemes róla egy kicsit utána, vagy érdemes neki egy kicsit utána nézni a dolgoknak. Na most itt azért félre ne tessék érteni, az a szolgálni szó, az nem azt jelenti, hogy nyalni kell valakinek a talpát. Tehát a szolgálni szó az egy nemes jelentésű szó. Ugye hát maga az, hogy miniszter szó is ebből származik, ugye, hogy szolgálat, vagy hát ugye a minisztrálás ugye a templomban, vagy mondom a miniszter szó is ebből származik. Hát ugye ez manapság leértékelődött, a miniszterek is hát csinálnak mindenfélét, szolgálatot azt kevésbé, de jól meg lehet élni belőle, kétségtelen. De ugye, hát a szolgálatot itt talán úgy érdemes érteni ezt a dolgot, hogy ugye ezt nehéz eldönteni persze, hogy mi a jó egy adott esetben, de hát én úgy gondolom, hogy ha valamit létrehoz az ember, vagy alkot valamit, az általában az egy hozzátétele a dolgokhoz, hogy egyáltalán valaminek értelme legyen. De hát ez nyilván nagyon relatív, hogy mit tekintünk jónak, meg rossznak egy adott esetben. Ezt mindenkinek a maga lelkiismerete eldönteni. Hát majd beszélünk erről még akkor a óra folyamán talán. Na, térjünk vissza egy rövid időre a kultúra egy másik oldalára, ez a matematika, vagy hát ez a, nem is a kultúra, ez hülyeség így mondani, tehát a normális dolgok egy másik szeletére. És ott fejeztük be azzal a definícióval fejeztük be, hogyha az F valamilyen A végtelenen értelmezett függvény, az A az valamilyen valós rögzített szám, és a következőt néztük, azt mondjuk, hogy az F határértéke a plusz végtelenben ha minden egyes K eleme R-hez létezik valamilyen kis K, ugye valamilyen, hát inkább azt írom, hogy valami x k-tól függő x, valamilyen valós szám, úgyhogy ha x nagyobb, mint xk, akkor az fx már nagyobb, mint ez a bizonyos k érték. Ugye ezt nagyon jól lehet szemléltetni, vagy hát viszonylag jól lehet látni, hogyha az ember elképzeli a következőt. Itt a koordináta rendszerünk. Itt van egy akármilyen megadott k. És hogyha ez a függvény a végtelenhez tart a plusz végtelenben, ez azt jelenti, hogy mindig találok egy ilyen xk-t a függvényhez, hogyha annál nagyobb x-et választok, akkor a függvény értéken már ezen k érték fölé fog kerülni. Ugye? Tehát Ezt jelenti ez a kis definíció. Most ezzel még egy megjegyzést ide fűzök, és ugyan ez a sok definíciós, a definíció dömping, amit ugye itt el kellett viselniük, ez most véget ér. Itt csak annyit jegyeznék meg, hogy hasonlóan definiálható a plusz végtelenben mínusz végtelen határérték, aztán a mínusz végtelenben plusz végtelen határérték, és mínusz végtelenben mínusz végtelen határérték. Tényleg, ha valakinek gondot okoz, akkor eljön és megbeszéljük. Tehát, hogyha ezt úgy gondolják, hogy föl kell írni, mert valamiért nem. De hasonló logikával szerintem kitetszik tudni találni ennek a egyszerű átfogalmazásáért ennek a tételnek. Na, egy következő pici tételünk az úgynevezett átviteli elv. Az úgynevezett átviteli elv. Ez a következőt, ez egy nagyon kellemes és szemléletes tétel. Mindjárt tetszenek látni. Legyen egy F egy szokásos függvényünk. DF nyíl R, DF része R, X nyíl FX függvény. Tehát egy szokásos valós függvényünk, valós függvényről beszélünk. És a következőt mondjuk. Legyen értelmezve az A pont egy környezetében legfeljebb esetleg A-ban nem. Esetleg A-ban nem. Na, azt mondjuk, hogy nem is úgy fogalmazom, a függvénynek, az F-nek az A-ban a határértéke nagy A, akkor és csak akkor, ha, most tessék figyelni, hogyha minden, ki is írom inkább, minden egyes, föl is visszük egy picit, hogy lehessen látni is valamit, hogy minden egyes AN, vagy inkább azt írom, hogy ne zavarjon, XN tart A, N tart végtelen sorozat esetén, ahol XN eleme DF, és XN nem egyenlő A, tehát minden egyes XN tart A, XN eleme DF, és XN eleme nem egyenlő A sorozat esetén, az FXN sorozat tart a nagy A-hoz. N tart végtelen esetén. Puha, mit is jelent ez? Tehát ugye most van egy határérték, ami egy függvényfogalom. És van egy sorozattal kapcsolatos kijelentés itt a másik oldalon, az akkor és csak akkor, ami egy számsorozat vagy számsorozatokhoz kapcsolódik. Hát éppen ezt jelenti ez az átviteli elv, hogy egy kapcsolatot létesít a sorozatok és a függvények határértékek között, illetve függvénynél lévő fogalmak között. Nem csak a határérték, hanem a folytonossággal kapcsolatban is hasonlót ki lehetne mondani, és így tovább. Mit is jelent ez? Tehát szemléletesen, ugye itt van egy függvény, Itt van egy függvény, ami itt az A-ban vizsgáljuk ennek a határértékét. Ugye itt egy szokásos koordinátarendszer, itt ez az A érték, itt a határértéke ennek mondjuk nagy A, és ez akkor és csak akkor történik meg, tessék csak nézni, hogyha választok egy sorozatot, ami valahogy ehhez az A-hoz tart, és igaz lesz az, hogy a megfelelő függvényértékekből alkotott sorozat ide konvergál, ugye ehhez a nagy A-hoz, és ez minden esetben igaz, tehát bármely sorozat esetén igaz, akkor az megegyezik az a fogalom azzal, tehát hogyha itt lent tartok az A-hoz, és itt akkor a függvényértékek sorozata is tart, tehát itt volt az xn, itt volt az fxn sorozat, és hogyha minden egyes ilyen sorozat esetén itt is ide tartok, akkor az ekvivalens az a fogalom azzal, hogy annak a határértéke ott nagyjá. Ugye? Tehát ez egy praktikus tétel egyébként, tehát nagyon sok bizonyításnál fel lehet használni, és hát el lehet gondolkodni a bizonyításán, nem nehéz, én ezt most nem fogom fölírni. Tehát megint azt mondom, hogy aki ezre kíváncsi, vagy tényleg át akarja nézni ennek a bizonyítását, úgy vélem, hogy ez most nem annyira kulcskérdés, ezért nem mondom el, de szívesen odaadom, vagy leírom bárkinek, aki igényli ezt a bizonyítást, jó? Tehát most nem bizonyítjuk, de lehet használni, és a továbbiakban hivatkozhatunk erre a tételre. Jó, tehát ehhez kapcsolatban egy megjegyzést hasonló módon a folytonossággal is ki lehet mondani, ságra is ki lehet mondani. Mondani analóg tételt. Egészség. Jó? Tehát ezzel most nem foglalkozunk, de azt tessék látni, hogy igazából sorozatokra ezek a fogalmak átfogalmazhatók lennének. És hát ez a tétel azt mondja, hogy határértékre ez meg is történt. Amivel folytatjuk, ez a következő tétel. Legyenek az f df nyíl r df része r x nyíl fx függvény szokásos, de most legyen egy g függvényünk is. Ez két függvény, és mind a kettő legyen értelmezve, legyenek, akkor itt inkább legyenek, jó, legyenek értelmezve az A pont egy környezetében, az A pont egy környezetében, legfeljebb A-ban nem. Esetleg A-ban nem. Igaz? És azt is tudjuk azt, tegyük fel, hogy limes fx x tart A esetén mondjuk nagy A. És tegyük fel azt is, hogy limes x tart A esetén gx az meg egy B érték. Itt most nem beszélünk arról, tehát az A és a B is véges határértékek, tehát az A is és a B is valós számok, tehát a végtelen, mínusz végtelen, plusz végtelen szimbólumot most nem használjuk. És a következő tétel részeket lehet ehhez kapcsolni. Ilyenkor a limes x tart A fx plusz gx értelmezett fx plusz gx-ként értelmezett összegfüggvény határértéke is nem lesz más, mint A plusz B. Ha itt mínusz van, akkor itt A mínusz B érték lesz. A második. A limesz x tart A fx szer gx. Szorzatfüggvénynek a határértéke az nem lesz más, mint az A szor B. És a hármas, hát ezt egy kicsit följebb kéne írnom már, hogy fölemelni. Ha ez a limesz x tart A gx egyenlő B nem nulla, tehát hogyha föltesszük még ezt is, akkor a limesz x tart A fx per gx határértéke az nem lesz más, mint A per B. Tehát ugyanúgy, mint a sorozatoknál, ezek a műveletek, ezek itt is alkalmazhatók lesznek, tehát a függvények határértékére is. Még egyet kihagytam a négyes, amikor azt mondjuk ki, hogy limesz x tart A valamilyen C-szer fx függvény határértéke nem lesz más, mint C-szer A értéke, ahol a C valamilyen valós szám. Tehát ennek a bizonyítása, azt kell mondanom, hogy ha elfogadjuk ezt a, elfogadjuk az átviteli elvet, amit ugyan nem bizonyítottunk, de be lehet bizonyítani, és én is ajánlom, hogy nézzünk ennek kicsit a mélyére. Ha elfogadjuk annak a bizonyítását, akkor azt mondhatjuk, hogy sorozatokra bizonyítottuk, bizonyítva volt. Hát legalábbis egyet kiválasztottunk belőle, és a szorzat esetére bizonyítottuk sorozatokra a hasonló tételt. Plusz átviteli elv, és akkor azt mondjuk, hogy bizonyítva van. Mert hogyha sorozatokra igaz a tételnek a megfelelő őse, ugye, amit néztünk, ez rendben van, hogy tehát emlékszünk arra a sorozatos tételre. És utána az átviteli elvet alkalmazva, akkor azt mondom, hogy akkor vége is. Tehát a lényeg az, hogy a műveletek szépen öröklődnek a függvény határértékre is. Oké. Na nézzük egy picit tovább. Na most egy szép bizonyítás fog következni, tényleg esztétikus. A következő kis tételt javaslom. Tehát nem tudom, hogy azt megfigyelték-e, azért a világban az igazán érdekes dolgok azok szépek is, tehát esztétikusak is. Az igazán jó és érdekes dolgok azok esztétikusak is. Hát beleértve a matematika nem tudom hova tartozik, de nagyon sok része effektíve esztétikus is, tehát nagyon sok szép dolog van. Ezt majd szeretnék is vetíteni egyszer ezekről a dolgokról, nektek képeket. De ami most következne, az a következő kis tétel, ami tényleg egy kicsit szép is. Bizonyítsuk be ezt a függvény határértéket. Tehát ugyanúgy, hogy a sorozatoknál itt is vannak ilyen nevezetes határértékek, és ugye az átviteli elv miatt gyakorlatilag ezek örökíthetők is a függvényekre, ezek a határértékek, de ezt ott nem vizsgáltuk értelemszerűen, és ezt néznénk akkor meg most. Na nézzük meg, hogy ez miért igaz. Hát tegyük fel kezdetben, hogy ez az x, ez egy 0 és pi fél közötti, tehát 0 és 90 fok közötti szög. Ugye Ugye itt valamilyen szögnek megfelelő mennyiség van, ugye nyilván ívmértékben adjuk meg, hogy az osztás megfelelően értelmezve legyen. Tehát 0 és pi fél közötti számot képzelünk ide, és ide pedig ugye egy x-et. És a következő rajzot készítjük el. Képzeljünk egy egységkört egy koordinátarendszerben. Nem tetszenek már emlékezni a kommunizmus leszálló éveiben, ugye a végén vetítettek egy német filmsorozatot, az volt a címe, hogy Tett hely. Na, annak volt ez mindig a kezdetén. Ez a célkeresztszerű valami jellegzetes rajz volt. Na most a következőt tessék elképzelni, ez egy egységkör. Ez egy egységkör, erre egyenlő egy sugarú körről tessék gondolkodni. És a következőt tudjuk. Ugye, hogyha behúzzuk ennek egy sugarát, ennek az egységkörnek, ugye most a szög, ez az x szög, ez most feltevésünk szerint ilyen intervallumba került bele, akkor ennek az ívnek a hossza itt mennyi lesz? Ennek az ívnek a hossza itt mennyi lesz, hogyha ez x hosszúságú szög, és ez pedig egy egységkör. Akkor ez itt mekkora hosszúságú lesz ez az ív? Még egyszer? Hát csak nem alfával jelöltük most, hanem x-el, tehát akkor x lesz ez a szakasz. Ez világos, hogy miért x? Ugye? Tehát úgy arra tessék gondolni, hogy az egésznek a kerülete az, ugye egy kör kerületét azt elfogadjuk, hogy ismerjük, az ugye 2rpi, ugye most az r az 1, tehát 2pi, és akkor föl lehet írni azt, tehát ezt csak ilyen megjegyzésképpen írom, hogy a 2pi középponti szöghöz, a 2pi középponti szöghöz ugye tartozik 2pi kerület, itt pedig akkor az x középponti szöghöz mekkora kerület tartozik? Hát nyilván x nagyságú középponti szög tartozik, ugye? Tehát itt ezen ív nyilván x hosszúságú. Tehát ez trivialitás, ez nem is kérdés. Következő kérdésem. Mekkora ennek a körciknek a területe? Ennek a körciknek a területe. Tehát ez mondjuk egy A kérdés volt, akkor a B kérdés, mekkora annak a körciknek a területe. Hogyha az elnevezést, azt javasolhatok egyet, akkor az legyen O-E-P, még bevezetek itt egy A betűt, aztán még be fogok vezetni mindjárt egy-két jelölést. Na mindegy, ez az O-E-P, OEP körciknek mekkora a területe? Ha megint fölírunk akkor egy arányosságot, ugye hogy is néz ki? Az egész körnek a területe mennyi? Azt tudjuk, hogy pi. Tehát az egész kör terület az pi. A pi úgy fog aránylani, a megfelelő középponti szöghöz, ami az egész kör esetén 2pi, mint a ennek a körciknek a területe, azt minek is előjem, TOEP körcik, mondjuk nevezzük így, aránylik az x-hez. Igaz? Tehát ez az arányosság, ez világos. Az egész kör terület aránylik az egész kör ívhez, vagy középponti szöghöz, mint a kiskörcik terület a kiskörcikhez, középponti szöghöz. Hát ebből az következik, hogy a TOEP mennyi? Nyilvánvalóan x per 2. Megjegyezzük, ennek a területeit x per 2. Oké. Na, megyünk egy picit tovább. Hozok színes krétát. Ugye ez régi mondás, hogyha már unalmas egy előadás, legalább legyen színes. Ezért szoktam színezni. Tehát tessék nézni. Meghúzok itt egy érintőt ebben a pontban a körhöz. Akkor, hogyha azt az érintőt meghúzom, akkor azt észre lehet venni, hogyha mondjuk ezt a pontot elnevezem én itt Bélának, ezt, ahol Metzi ez a meghosszabbítása, akkor ez a szakasz itt mekkora? Ez a kapcsol zárul el a szakasz, tehát a Robert Béla szakasz mekkora? Tangens? X, úgy van. Ez itt tangens X. Oké. Jegyezzük. Ez a szakasz itt mekkora, ez a piros? Péter Aladár szakasz mekkora? Úgy van? Ez nem más, mint színusz X. Ez a szakasz. Még egy vonalra van szükségem, amit behúzok. Ezt a Péter-Róbert szakaszt behúzom még zölddel, hogy legyen egy kis nemzeti szín is a dologban. És akkor a következőt mondhatjuk. Hogyha megnézi az ember a geometriailag a tartalmazás, hogyha egy terület tartalmaz egy másik területet, akkor nála nagyobb. Akkor mondhatjuk a következőt, hogy a területe az OEP körciknek az kisebb, mint a területe az Olga Elemér Béla háromszögnek, és nagyobb, mint az Olga Róbert Péter háromszög. Mi van az E-vel? Az E pont az ez akar lenni. E. Mi a, ezt nem értem most. Ja, hogy rosszul írtam föl. O-E-P. Ja, hogy hülye vagyok, igen. Köszönöm. Világos, tehát az OEP háromszögről van szó természetesen. Ugye a sugár az nyilván az az R. Azt tetszik ismerni a szenilitásnak a fokozatait. Ugye, hogy is van, hogy... Húha, ezt most jó, hogy elkezdtem, mert nem tudom befejezni. Tehát ugye a szenilitásnak vannak fokozatai, és hát ennek ugye a legkicsúcsosodottabb verziója, amikor én már nem veszem észre, hogy mások észreveszik, hogy én szenilis vagyok. Tehát ugye ez már a vég, de most még megértettem, hogy amit tetszenek mondani. Tehát ez még én még csak a utolsó előttibe vagyok benne. Tehát így még jó. Na most ide viszont vissza tudjuk helyettesíteni a megfelelő értékeket. Tehát tessék csak nézni. Az Elemér Olga Béla háromszögnek mekkora a területe? Ez itt egység. Ez itt egy. Ez itt tangens X, akkor annak a területe tangens x per 2. Tehát 1-2 egyszer tangen. Jó. Az előbb kiszámoltuk, hogy az OEP-nek a területe az x per 2 ennek a körciknek a területe. Az OEP háromszögnek a területe pedig színusz x per 2, ugye, mert ez itt 1, ez itt színusz x, tehát ennek a háromszögnek színusz x per 2 a területe. Kettővel beszorzok, és ide beírom azt, hogy ez nem más, mint színusz x per koszínusz x, ugye a tangens, ezt tudjuk. És a következőt teszem, elosztom színusz x-szel, és az egésznek veszem a reciprokát, az egész egyenlőtlenség láncnak. Tehát színusz x-szel leosztom, ezt megtehetem, ez nem nulla abban az intervallumban, ahol az x van, és akkor azt kapom, és mindjárt reciprokot veszem, akkor színusz x per x kisebb, mint 1, és nagyobb, mint koszínusz x. Egyenlőtlenség láncot kapom. Jól csináltam? Tehát színusz x-el elosztom, akkor ide bejön színusz x, itt 1 lesz, és utána veszem a reciprokát az egésznek. Hát kérem szépen, akkor itt mi lesz ezzel a... mi lesz ebből? Milyen következtetést tudunk levonni? Milyen következtetést tudunk ebből levonni? Ha az x tart nullához, ha vesszük az x tart nulla átmenetét ennek a kifejezésnek, akkor a koszínusz x az hova fog tartani? A koszínusz x ugye az a mindig a vízszintesre vonatkozó vetület, ugye az x-tengelyre vonatkozó vetület, ha x tart nullához, akkor az az egyhez fog tartani, tehát ez az egyhez fog tartani. Az egy az magához az egyhez tart, konstans az konstans, tehát akkor itt is a rendőrelv alkalmazásával a sinusz x per x az az egyhez fog tartani. Kiterjesztés. Ez a része a feladatnak, ez nyilván csak a nulla pi fér intervallumra vonatkozott ez a bizonyítási rész. De ez kiterjeszthető a negatív szögekre is. Tehát ugye itt most csak ezt a tartományát vizsgáltuk a nulla pontnak. De ez a tartomány épp úgy dolgozik. Tessék megnézni, hogy hogyan. Hogyha a sinusz minusz x per minusz x-et nézem, színusz x per mínusz x-et nézem, a színusz mínusz x az nem más, mint mínusz színusz x, amit, hogyha egyszerűsítek, akkor egyszerűen kiterjeszthető a negatív szögekre ez a dolog. Ugye a színusz függvény tulajdonságát. Hogyha. Oké, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban valami fölmerült. Rendben lesz így akkor. Jó. No, köszönöm, ez eddig rendben is van. És nagyon szép rész következik. Tényleg ez megint az esztétikus részhez kapcsolódna ez a következő kis részünk. Tehát legyen az f függvényünk az AB intervallumon értelmezve, az AB azok valós számok, és föltesszük természetesen, hogy mondjuk az A kisebb, mint B, tehát ez egy valós intervallum. Ugye ezek a jelek azt jelentik, hogy ez egy zárt intervallumról van szó. Tehát legyen AB nyíl R függvényünk, és azt mondjuk, hogy azt mondjuk, hogy folytonos az AB-n minden egyes x eleme AB-re folytonos, és A-ban jobbról folytonos, B-ben balról folytonos. Tehát akkor mondjuk azt, hogy egy függvény folytonos egy intervallumon, ugye, hogyha zárt az intervallum, amit most írtunk, az azt jelenti, hogy az összes belső pontjában folytonos, tehát ugye ide gömbölyű zárójel van írva, tehát hogy ott a határok nem tartoznak, tehát összes belső pontban folytonos, plusz a végeken pedig a két oldalról folytonos a függvény. Hát, tetszik tudni, néhány éve még rángógörcsöt kaptam volna ilyenkor, de most már sokat finomultam, mert oda jutottam, hogy a gyerekeknek is vettünk telefont. Nem beszélve arról, hogy már nekem is van. Tehát ezek után nem tudok hozzászólni a kérdéshez, de a rendellenes használatot nem javaslom továbbra se. Tehát ugye az ember ül a buszon, és azt látja, vagy áll, vagy mit, és tényleg tetszenek nyomkodni, hát biztos maguk is, vagy önök is, vagy ti is, de ezeket a, és ezzel töltik az időt. Pedig annyi jó dolgot lehet csinálni ott a buszon is, ugye? Hát, ekkora hülyeséget mondani, na mindegy. Tehát tényleg annyira elveszi, az, nem is az a baj vele, ugye, mert hasznos dolog, tehát kétségtelen. És csak hát akkor kell használni, amikor kell. Tehát mindennek megvan a maga helye és ideje. Na jó, ezt nem mondom, mert most veszi ez a kamera, aztán nem akarom. Na, mindegy. Azt most tényleg nem fogom mondani. Csak valami eszembe jutott még. Tehát érdemesebb elővenni tényleg egy könyvet, vagy olvasgatni valamit, vagy esetleg elgondolkodni a világ dolgaim, vagy a csajokat nézni, bármit, csak ne azt nyomkodni. Tehát ugye sok mindent lehet csinálni. Na! Jó, tehát a lányoknak nem javaslom ezt a részét a dolognak. Tehát a másságot azt kizárjuk az életünkből. Na, csináljuk akkor tovább, mert elkalandozunk nagyon. Jelölés. Jelölés. Az AB-n, az AB-n folytonos, az AB-n folytonos függvények halmazát egy külön jellel fogjuk ellátni, és ezt pedig úgy fogjuk nevezni, hogy akkor az F eleme a CAB. Tehát ide írok egy C-t, és indexbe odaírom, hogy melyik intervallumon. Ugye a C az a continuous, a folytonos szóból származtatható, és itt pedig ugye az, hogy melyik intervallumon folytonos függvények, tehát a F eleme CAB azt fogja jelenteni, hogy a AB-n folytonos függvények halmazának eleme az F. Jó, tehát az AB-n folytonos függvények halmaza az ez. Ugye, tehát F az egy AB-n folytonos függvények halmazából való. És ehhez kapcsolódnak most ezek a következő tételeink. A következő tételeink. Nézzük sorba. Az első ilyen tétel, tehát három tétel következik, hogyha F eleme CAB, akkor F korlátos. Az F korlátos az AB intervallumon. Tehát, hogyha egy folytonos függvényt veszel egy zárt intervallumon, az korlátos lesz. Nagyon fontos, hogy zárton vegyünk, tehát megjegyzés, kell a zártság, miért kell? Tessék csak nézni. Mert hogy például veszem az 1 per x-et, 1 per x függvényt a 0-1 intervallumon, ugye az 1 per x, hogyha itt nem követelem meg a zártságot, hanem például megengedném azt, hogy itt ugye a mondjuk a nyílt intervallumon folytonos függvényeket is venni, az ugye az 1 per x függvény a nullában az fölmegy a végtelenbe. Ha viszont fölmegy, akkor már ő nem lesz korlátos. Tehát itt ez csak zártakra igaz ez a dolog. A másik ilyen fontos tételünk. Ezt a következő néven fogjuk nevezni ezt a tételt. Ez lesz a Weierstrass tétele. Ezt pedig fölírom ide. Ez a Weierstrass tétele. Mindjárt beszélünk egy-két szót Weierstrassról. Tehát Weierstrass tétele. F eleme CAB. Akkor létezik egy olyan, léteznek olyan alfa, béta eleme az AB-nek számok. Tehát ugye az, tehát még egyszer, ha F folytonos az AB zárt intervallumon, akkor létezik egy olyan alfa és béta, ilyen intervallumbeli szám, vagy léteznek ilyen számok, úgy, hogy az fx kisebb vagy egyenlő, mint az f béta, nagyobb vagy egyenlő, mint az f alfa, minden x eleme AB-ra. AB-re, úgyis jó. AB-re. Mit jelent ez? Ez magyarul azt jelenti, magyarul a függvény felveszi a maximumát és a minimumát. Majd mindjárt csinálok egy rajzot is, csak előbb fölírom a harmadik tételt. Ez pedig a Bolzano tétele lesz. Ez pedig a Bolzanóról elnevezett tétel lesz. Ha F eleme CAB, akkor, ha F eleme CAB, akkor a függvény felvesz minden FA és FB közötti értéket. Sokszor ezeket a tételeket egyébként egy tételként mondják ki, és úgy szokták nézni, hogy Bolzano-Weierstrass tétel egybe. Én ezeket most direkt így külön fogalmaztam meg, talán könnyebb megjegyezni. Egy rajzzal mutatom meg, hogy mit is jelentenek ezek. Itt van egy AB intervallum, legyen ezen a zárt intervallumon folytonos függvényeket vizsgálunk, és akkor valahogy ezek a függvények, ezek valahogy mennek, jönnek-mennek. Ugye itt ekkora értéket vesz föl, itt ekkora. És ez egy folytonos függvény. Mit mond ki ez a tétel? Vagy mit mondanak ki ezek a tételek? Itt van a függvénynek az FA értéke, ez itt egy FB érték. Itt lesz, melyik volt a kisebb, az alfa. Itt lesz az alfa érték, itt a hozzátartozó F alfa, és itt van a béta, és itt van a hozzátartozó F béta érték. Tehát így kell ezt az egészet elképzelnünk, hogy egyrészt találok olyan alfát és bétát, hogy ők a maximuma és a minimuma függvénynek. A másik az, hogy az összes FA és FB érték közti értéket fölveszi ez a függvény. Tehát ez egyszerűen, hogyha az ember arra gondol, hogy ez egy folyamatos vonallal lerajzolható függvény, akkor ezek szemléletesen triviális dolgok. Szemléletesen. A bizonyításuk az nem annyira rövid. De ezzel is kapcsolatban is azt mondom, hogy most ezt nem fogom bebizonyítani, viszont eltartan egy fél órát biztos, mire ezt bebizonyítanánk. De viszont tényleg tudok adni bizonyítást, és leírva, akit érdekel, örülök is, hogy átnéznék ezt a két tételt, vagy három tételnek lényegében a bizonyítását. Tehát akinek szüksége van, az jelentkezik, és adok belőle példányt. Oké. Na egy-két szót azért ezekről az emberekről, bár azt hiszem múltkor beszéltünk róluk röviden. Hát Weierstrass, időben őket úgy kell elhelyezni, akár Bolzanót, akár Weierstrass, hogy a 19. század folyamán tevékenykedtek. Aktív koruk az, tehát Weierstrassé az 1800-as évek eleje, 1890 körül halt meg valamikor. Bolzano, ő egy kicsit korábban született, 1700-as évek végén, és 1850 körül halt meg. Mind a ketten abban voltak nagyok, hogy az analízisnek ők adták meg lényegében a ma is használt formáját, tehát a ma is használt szerkezetét, fölírását, felépítését ők hozták létre, és hát ezért emlékezünk rájuk tisztelettel. Weierstrass berlini professzor volt, de előtte nagyon sokáig középiskolában tanított, Braunschweigben, ha jól emlékszem, és egy legendásan jó, szigorú, következetes előadó volt, és állítólag egy ilyen mai napig is Weierstrassi szigornak nevezik az ő hozzáállását így az oktatáshoz. Bolzano pedig ugye olasz neve ellenére egy cseh teológus volt, és eretnekként kiátkozták, ezért nem is publikálhatott, és halála után, mikor megtalálták jegyzeteit, akkor vált világosra, hogy ő ugyanezt a munkát elvégezte, mint Weierstrass, és hát ezért is emlékezünk rá szintén tisztelettel. Jó! Na, és eljutottunk oda, hogy tudunk beszélni a differenciál számításról. Meg tudjuk mondani, mi az, hogy egy függvénynek a differenciál hányadosa, és ezzel fogjuk folytatni. Tehát még egyszer, ezek nagyon fontos tételek, de viszont most a bizonyítást azt nem mondom el, de akit érdekel, az annak tudom, ahogy eddig is a többi ilyen jellegű bizonyítást papíron ki tudom adni. Tehát ez egy ilyen kulcs definíció lesz. Tessék, megtetszik majd látni, hogy ez gyakorlatilag az egész egyetemi tanulmányainknak megint egy ilyen alapképlete vagy alapfogalma lesz, tehát így tekintsünk rá egy pillanatra. Tehát definíció. Aztán szépen körüljárjuk, hogy mit is jelent ez. Legyen az F az egy szokásos függvény, és értelmezve az A pontban, tehát most fontos, A pontban is értelmezve van, és annak egy környezetében, és annak egy környezetében. És két részre bontom a definíciót. X nem egyenlő A, akkor az Fx minusz Fa per X minusz A hányadost, úgy fogjuk nevezni, hogy különbség hányadosnak, vagy differencia hányadosnak nevezzük. Különbség hányados, különbség hányadosnak, vagy differencia hányadosnak, tehát még nem differenciál hányados, differencia, vagy differencia hányadosnak nevezzük. Tehát itt magyarul azt csináljuk, ha x nem egyenlő, akkor vesszük a függvények különbségét per az a x értékek különbségét, és ez az ugyan a differencia hányados vagy különbség. Második része ugyanennek a definíciónak. Ha létezik és véges a limes x tart a fx minusz fa per x minusz a határérték, magyarul a differencia hányados határértékét vesszük x tart a határátmenettel, határérték, akkor ezt az f függvény a-hoz tartozó differenciál hányadosának vagy röviden deriváltjának, elfogyott a kréta, vagy deriváltjának röviden nevezzük. Hát ebből még ugye sok nem derül ki, most mondtunk valamit, de körül kell járni, hogy mit is jelent ez. Jelölés. Először is adunk neki egy jelölés. Hát többféle jelölést szoktunk bevezetni. F vesző A. Ez a leggyakrabban használt jelölés. Azt jelenti, hogy az F függvény A ponthoz tartozó első differenciál hányadosa. Vagy úgy is szokták írni, hogy DF per DX, és ide írjuk mögé, hogy melyik pontra vonatkoztatva. Tehát ez a klasszikus, ezt a jelölést használták, akik csinálták ezt az egészet. Ugye Newton és Leibnizet szokás itt az atyának nevezni a differenciális integrál számításnak. Ez a klasszikus Newton és Leibniz által is használt jelölés. Vagy szokták úgy is fölírni delta x tart 0 f a plusz delta x mínusz f a per delta x. Ugye, ahol ez a delta x, ahol ez a delta x, ez nem lesz más, mint az x minusz a értéke. Hát ez egy igazából ez ennek a teljes átfogalmazása. Ez tök ugyanazt jelenti, tehát ez nem ad újat. A jelölésekre mondom, ezek szokás, ezt a két jelölést szokás inkább használni. Na, mit érdemes tudni? Hát ugye Newtonnak azért volt szüksége erre a fogalomra, meg Leibniznek is, mert le akarta írni a mozgásokat. Ugye meg a gravitáció által is létesített szabad esést, stb. Gyorsulást, egyáltalán a mozgások leírását. És hát itt jött elő neki, ugye, hogy szükség van neki, nem csak ugye az átlag sebességet, azt tudták, előtte is használták, ugye az összes út per összes idővel, de nekik már, mikor ilyen finomabb mozgás leírást akarnak, akkor egy pontban lévő viselkedését akarják megadni egy adott testnek. És hát ahhoz már szükséges az ilyen nagyon kis idők alatt, nagyon pici úton, úgymond infinitézimális szakaszokon való viselkedése a mozgásnak. Na hát ezért kellett neki ez az egész. Hát Newtonról mit érdemes tudni? Hát tényleg nagyot alkotott. 1600-as évek közepén született, 1700-as évek első felébe halt meg. Hát egy angol úr volt, ugye, természetesen. Hát egy-két ilyen bulvár dolgot érdemes róla tudni azért. Tehát tudjuk, hogy megalkotta a gravitációs, a mozgás egyenleteket. Tehát hatalmas dolgokat tett le a földre, az asztalra, és de a legnagyobb alkotása tetszenek tudni, mi volt. A macska bejáró. Mert ugye nagy macska bolond volt, és hát ő találta ki azt a kis ajtót, ami ilyen lengő ajtó, és ugye át lehet rajta menni, és azon követett, az is Newtontól származtatható. Nagyon sok optikai kísérletet végzett. Még ilyen érdekesség, hogy állítólag az a fa, amiről ugye fejére esett az a bizonyos alma, amitől a gravitációs törvény, abból a fából egy széket csináltak. És az mai napig meg lehet nézni annak a fá, az a széket állítólag, nem láttam ugyan, de ez a szék ki van állítva, és meg lehet tekinteni. Hát ugye legendás volt, hogy Newton ugye a másságot is előnybe részesítette állítólag, tehát mondjuk voltak ilyen kilengései, de minden esetre szép hosszú életet élt, és a államilag is, vagy a király által is elismerten a pénzverdének az igazgatója lett, rövid ideig miniszter is volt, tehát egy teljes szép életet élhetett. Leibnizzel kapcsolatban, kortársak voltak körülbelül, ő egy német polihisztor volt, Lipcsében tanult, nagyon sok mindennel foglalkozott, teológiával, filozófiával, állítólag számítógépet is tervezett, tehát már a számítógép terveit is lefektett, tehát ugye a maga szintjén, ugye a maga technikai lehetőségeinél. És szintén a differenciál számítás alapjait geometriai oldalról fektette le érdekességeket. És például tőle származnak állítólag ezek az a jelölések is, inkább tehát ezt hozzá kötik, az integrál jelet is például hozzá kapcsolják. Bár azt olvastam, hogy az Bernoulli-nál is szerepelt már, tehát ezen megoszlanak a vélemények. Ami az érdekes, hogy Newton és Leibniz veszekedtek azon, hogy most kitalálta föl ugye igazából a differenciális integrál számítást. De hát az igazság az, hogy egymástól függetlenül kidolgozták tisztességesen, tehát ezért mind a kettőt ennek az atyának tekinthetjük bizonyos értelemben. Na jó, geometriai kép. differenciál számítás, ja, tessék kérdezni, hogyha bármi kérdés fölmerült. A geometriai kép az igen szépen rávilágít a differenciál számítás lényegére. Tessék elképzelni a következőt. Itt a függvényünk, itt egy F függvény, itt van az A pont, és választok egy tetszőleges X pontot. Tehát ugyanúgy, mint ahogy a definíciónál szerepel. És a következőt tessék nézni. Itt a hozzátartozó függvényérték FA, az ehhez tartozó függvényérték meg FX. És tessék nézni, összekötöm én ezt a két pontot egy egyenessel. És mit tapasztalunk? Hogy ezen egyeneshez tartozó meredekség, ezt egy pici háromszögnél lehet leolvasni, tehát ennek az egyenesnek a meredeksége, tehát hogy egy egységnyi szakaszon mennyit megy, ugye mennyit emelkedik, vagy süllyed a függvény, ez itt a következőképpen olvasható le. Ez a szakasz, az ugye megegyezik ezzel a szakasszal, ez x minusz a. Ez a szakasz, ugye ez a meredekségnek az y irányú összetevője, úgymond, ez nem más, mint az fx minusz fa. Tehát a meredekség az nem lesz más, tehát ennek az egyenesnek a meredeksége az nem lesz más, mint az fx minusz fa per x minusz a érték. Ez hol jelenik meg nekünk a definícióban? A definíció első felében ez éppen a differencia hányados. Tehát mondhatjuk, hogy ez az érték, ez lényegében, hogyha az A-t rögzítjük, az X-et mozgatjuk, akkor az X-től függő ilyen típusú egyenesnek a meredekségét adja. Hát jó. Most tessék nézni azt, hogy ha vesszük ennek a határértékét, akkor mi történik? Ha vesszük ennek a határértékét x tart a esetében, akkor ez azt jelenti, hogy ez az x pont elindul vándorútjára ezen a függvénygörbén. Itt, ahol ez a kék nyíl mutatja. Jön. Egészen ugye az x tart a határértéket kell vizsgálnunk. Ezt a határértéket. Hol is vagy? Itt vagy. Ha x tart A-hoz, akkor ez az érintő, ez a szelő, ez az egyenes, ez mihez fog tartani? Éppen az ezen pontbeli érintőhöz. Ugye, tehát ugye ez a pont egyre közeledik hozzá, és hogyha határértékben nézzük azt, hogy egészen odáig tart, akkor ez a két pont egészen közel kerül egymáshoz, és ez az egyenes egyre jobban közelíti az adott pontbeli érintőjét ennek a dolog. Tehát a limes x tart a fx minus fa per x minus a, mit fog megadni a függvény A ponthoz tartozó, ahhoz tartozó, hol van ennek a A-hoz tartozó érintőjének a meredekségét. Persze feltéve, ha ez létezik. Tehát ugye, hogyha ez a határérték létezik. Ha létezik. Ugye azt mindig meg kell jegyezni. Tehát geometriailag az első derivált, tehát mit ad meg? A görbének az adott ponthoz tartozó érintőjének meredekségét adja. Jó. Hogy lehet fölírni egy adott pontbeli érintőnek az egyenletét? Hogyha föl akarjuk írni az adott pontbeli érintőt, tehát ennek az érintőnek az egyenletét föl akarjuk írni, akkor az hogy fog kinézni? Hát az érintőnek a meredeksége, hát általában hogy szoktok fölírni az érintőt? Tehát, hogy lássuk a folyamatot, jó? Egy pillanatra akkor itt mindjárt folytatom ezt a sort. Ugye egy egyenest azt úgy szoktunk felírni, hogy y egyenlő mx plusz b. Ugye? Tehát ezt középiskolában így szoktátok fölírni, gondolom. A meredekség most mennyi? A függvénynek a meredeksége egy A pontban éppen f vesző A. Igaz? Mert azt néztük meg az előbb, hogy a első derivált, a függvény első deriváltja az A helyen, ez éppen a meredekséget adja. Tehát a meredekség az az f vesző A lesz. Igen, és hogy jön ki a többi, a B? Hát úgy jön ki, hogy a függvénynek, vagyis hát az egyenesnek át kell haladni. Melyik ponton kell áthaladni? Az A, FA ponton. Az A, FA ponton át kell haladnia. Ez azt jelenti, hogyha ezt ide visszahelyettesítem, akkor ott igaz egyenletet kell kapni. Tehát az FA egyenlő M-szer A plusz M-szer A plusz B egyenletet kapom. Hát abból akkor az jön ki, hogy a B az nem más, mint FA minusz M-szer A. Igaz? Most ezt ide visszahelyettesítem, ide a B-be, akkor mit kapok? B egyenlő F vesző A plusz F vesző A X, bocsánat, plusz B F A minusz F vesző A szor A értéket kell bejelentésíteni. Mi lesz akkor az egyenesnek az egyenlete? Rendezem. F vesző A szor, ugye ezt rendezem, kiemelem belül az F vesző A-t. X minusz A plusz F A. Nem tudom, világos volt ez a dolog? Kicsit gyorsan. Nem lehet látni? A pirosat nem lehet látni. Hát láttuk eleget. Csak kis vörös csillagokban volt mindig, de most. Akkor leírjam, akkor elolvasom, jó? Y egyenlő mx plusz b egyenlő f vesző a x plusz f a minusz f vesző a szor a. Még egyszer. F vesző a szor x plusz f a minusz f vesző a szor a. Itt az M-hez tart egy nyíl, az van ráírva, hogy F vesző A. Az egyenesnek át kell haladni az A, F, A ponton. Az F, A egyenlő M-szer A plusz B, rendezve az egyenletet, B egyenlő F, A minusz M-szer A. Ez a definíciónak a lineáris átfogalmazása. A lineáris átfogalmazás. Ezt azért mondom el, ezt igazából szorosan nézve a differenciál számításnak a definícióját láttuk. Ott van, ott volt fönt, igazából ez nekünk most első fél évben elég is lenne. De arra gondolunk egy pillanatra, hogy a differenciál számítást nekünk majd több változóra is ki kell terjeszteni. Tehát lesz majd ez a következő fél évben, hogy több változós függvényeket is lehet majd is lehet alkalmazni a differenciál számítás. Na most ott ez a definíciós technika, ami itt föl lett írva, és tényleg ez azért nagyon jó, mert a geometriai hátteret is mutatja valahol a lényegét a dolognak, de több változóban nem tudjuk ezt fölrajzolni, nem tudjuk kezelni. Ezért ott egy picit más átfogalmazását fogjuk használni a differenciálásnak, és ezért azt most elmondom erre az esetre is, hogy kicsit szokjuk ezt a jelölést. Következőképpen. Tehát ugyanúgy kezdődik, mint az előzőekben. Legyen f értelmezve az A pontban és annak egy környezetében. Vagyis az F függvényt differenciálhatónak mondjuk, vagy deriválhatónak, differenciálhatónak mondjuk A-ban, ha létezik egy A valós szám, és valamilyen epsilon x, valamilyen R nyíl R függvény, úgyhogy ha x tart A-hoz, akkor ez az epsilon x tart a nullához. Mindjárt meglátjuk, hogy ez tök ugyanaz, tehát ez mindjárt lehet látni, hogy az előző definíció meg ez ugyanazt jelenti. Akkor epsilon x tart a nullához, és fx mínusz fa egyenlő valamilyen a-szor x mínusz a plusz epsilon x-szer x mínusz a. Még befejezem a mondatát, csak ezt letörlöm, hogy helyet. Ekkor, itt folytatom, ekkor az át a függvény A ponthoz tartozó deriváltjának, vagy differenciál hányadosának. Na most nézzük meg, tehát tessék nyugodtan leírni, és nézzük meg, hogy hogy mi a kapcsolat a kettő között. Tessék csak megnézni ezt az egyenletet. Ezt az egyenletre pillantunk vetünk egy pillantást. Most tessék megnézni, hogyha ezt az egyenletet x nem egyenlő a esetén elosztom x mínusz a-val. Osszuk el képzeletbe, x mínusz a-val leosztunk, akkor itt a bal oldalon megjelenik fx mínusz fa per x mínusz a, igaz? A jobb oldalon lesz egy nagy a, meg egy epsilon x. Most veszem a határátmenetet, x tart a-hoz, akkor a bal oldal az egyes definíció szerint az éppen a mihez fog tartani? A deriválthoz. A jobb oldal nál az epsilon x a feltétel értelemben nullához megy, mi maradott? Csak az a. Tehát a derivált egyenlő az a-val. Tehát lehet látni, hogy ez a nagy a érték, ez ugyanaz, mint a maga a derivált. Ennek az értelmét igazából, azt látjuk, hogy ezek ugyanazt jelentik, de annak az értelmét, hogy ezt miért kell csinálni, ez akkor derül ki igazából, amikor a többváltozós függvény deriváltját kezdjük definiálni, és ott már csak ez az út marad nekünk, vagy hát ez a javasolt út minden esetben. Megjegyzés. Megjegyzés az, hogy a két definíció ekvivalens, mind a kettőt lehet használni, teljesen egyformák, teljesen egyenrangú meghatározások. Az egyiknek ez az előnye, a másiknak az az előnye. Oké. Egy példát mutatnék még, és akkor be is fejezzük. Nézzük meg, hogy például, hogyha az fx az egy konstans. Ugye egy konstans. Ilyenkor, ha fölírja az ember az fx minusz fa per x minusz a hányadost. Különbség hányados kifejezés. És ennek veszem a határértékét, x tart a esetén. Hogy néz ki egy ilyen függvénynek a grafikonja? Konstans függvénynek a grafikonja az egy vízszintes egyenes, ugye? Hát, hogyha a minden x eleme R esetén értelmezett esetet. Akárhogy kiválasztok egy A értéket, képezem az fx minusz fa per x minusz a-t, ez mennyi lesz? Az fx az mennyi? Akármilyen x-et választok. C. Az fa mennyi? C. X minusz a, az valamilyen nem nulla szám, hogyha az x nem egyenlő a-val. Mennyi lesz ennek az értéke? Értelemszerűen nulla. Tehát látszik, hogy a konstans függvény deriváltja az nulla. Ez összhangban van a geometriai képpel, mert a meredeksége ennek az egyenesnek nulla. Na még egy gyors példa, aztán tényleg kezdjük el a hétvégét valamilyen szinten. Akkor ha az fx egyenlő x, akkor megint képezem x eleme r, képezem az x tart át, fx minusz fa, per x minusz a hányadost, az nem más, ugye behelyettesítem az fx most az x, tehát x, hogyha az a-t helyettesítem a függvénybe, akkor az a per x minusz a. Ugye most az fx az az x, tehát az f-nek az x helyen helyettesítésére x, az a helyen vett helyettesítési értéke az a, ez egyenlő 1. Megint összhangban van a geometriai képünkkel, mert hogyha vesszük az y egyenlő x egyenest, vagy fx egyenlő x egyenest a koordináta rendszerünkben, az éppen hány meredekség, mekkora meredekséggel rendelkezik? Hát egy meredekséggel, ami a... Hát elnézést, hogy tovább voltam egy picit, köszönöm a figyelmüket.